Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba Anitával
és Szlavka Évával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát útravalóként.
Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra is. A kihívás júliusi témája a kommunikáció, ennek a hétnek a fókusza pedig az önazonos kommunikáción és a kommunikációs eszköztárunk szélesítésén van. A beszéd a legelső között van, amire megtanítanak bennünket gyermekként, de igazából a hatékony kommunikáció elsajátítása egy egész élet munkája. Hogyan tudjuk jól átadni az üzenetet, és hogyan tudjuk kifejezni, ami bennünk zajlik? Hogyan tudjuk a szavak segítségével elérni, amire vágyunk úgy, hogy a másik fél is nyertesnek érezze magát? Ezek most bölcs kérdésnek tűnnek, de szépen le fogjuk bontani egyszerűbb válaszokra. Arra is kitérünk, hogy mi az az asszertív kommunikáció, és miért jó, hogyha elsajátítjuk. Ebben a kérdéskörben lesz segítségünkre utitásként a hét szakértő vendége, Kendofer Krisztina, motivációs előadó, a TMC csoport alapítója, tulajdonosa, az amerikai típusú Star Management hazai megteremtője. Üdvözlünk!
Üdvözlünk a műsorban!
Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek újra!
Szia, Kriszta! Gyermekként az első dolog, amire megtanítanak bennünket, megtanulunk beszélni, és mégis aztán ez nagyon sok fejfájást okoz a későbbiekben. Mit gondolsz, miért lehet ez?
Kiskorban kevesebb bajt okoz, mert nincsenek még elvárások. Szerintem mindig az elvárásokhoz képest vagyunk ilyenek vagy olyanok, és aztán szépen lassan ki is alakul bennünk az is, hogy az elvárásoknak akarunk megfelelni, és innentől kezdve ez a kölcsönhatás nem biztos, hogy mindig találkozik, hogy mit várnak el tőlünk, és mi jól értelmezzük-e azt, hogy mit várnak el tőlünk. Biztos ti is gyakran vagytok olyan szituációban, hogy nem beszélitek meg pontosan a bennetek felmerülő kétségeket, azt hiszitek, hogy valaki azt gondolta, hogy, vagy azt hisztek, hogy azt várta el, hogy, és aztán kiderül, hogy egyáltalán nem úgy volt, viszont ti mindent elkövettetek, hogy annak a képnek megfeleljetek. Tehát a kommunikáció elsődleges alapja valószínű az, hogy ki kell mondani, amit gondolunk, és minél rövidebb idő intervallumon belül tisztázni kell, megbeszélni, hogy ne menjünk el vakvágányokra.
Ezt szokták mondani a párkapcsolati szakértők is, meg a pszichológusok is.
Nem voltam.
Legfontosabb alapvetés egy párkapcsolat jó alakításában is a kommunikáció. Bármilyen egyszerűnek hangzik, és bármennyire velünk született tulajdonság az, hogy mi fogunk tudni kommunikálni, mégis sokszor elsikkadunk. Talán pont ezért is, amit mondasz, hogy abból indulunk ki, amit mi gondolunk, ahelyett, hogy megismernénk azt, hogy mások valóban mit gondolnak.
Ez párkapcsolatokra és bármilyen emberi kapcsolatra igaz szerint. Szerintem, hogy meg kell beszélni. Nagyon sok párkapcsolatban, baráti kapcsolatban, munkakapcsolatban cipelünk magunkkal tüskéket, mert nem mertünk akkor szólni. Mert azt éreztük, vagy, hogy kínos, hiszen akkor én érzékenynek fog. Mit gondol majd rólam a másik, ha ezt felvetem? Ugye állandó kérdés hozzám, hogy hogyan kérjünk fizetésemelést, hogy mondjam el a főnökömnek, hogyha azt érzem, hogy nem kapok elég visszajelzést. Tehát nem merünk érzékenynek tűnő dolgokról beszélni, mert nem erre szocializáltak minket. A világnak sok-sok olyan pontja van, ahol ez egyáltalán nem probléma.
Igen, és hogyha még merünk is, akkor sem tudjuk, hogy mi a jó út. Nekem nagyon sokszor előfordul a mai napig is, és ezen próbálok dolgozni, és ezért is van a felvezetőben egy életen át tartó út, hogy mondok valakinek azt, hogy alma, és akkor azt kérdezi tőlem, de miért mondod azt, hogy körte? És akkor így állok, és nem értem, hogy de hát azt mondtam, hogy alma. De miért mondod megint azt, hogy körte? Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg, mennyire pontosan egyértelműen, félreérthetetlenül, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt igazán jól csinálni.
Az én kommunikációs életutamban például volt egy nagyon nagy hiba korábban, nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy ne legyen. Én születésemből adódóan egy nagyon temperamentumos, nagyon-nagyon nagy tűzön élő ember vagyok. Ezt nem tudom megváltozni, most is ilyen vagyok, csak tudom kezelni ezeket az érzelmi hullámokat. Velem soha nem az volt a baj, hogy mit mondok, hanem néha az volt a baj, hogy ahogy. Nagyon éles tudtam lenni, nagyon karcos, nagyon hirtelen, nagyon hangos. Bár néhány kollégám nagyon sajnálja ezt az időszakot, mert utána mindig jött másnap a bocsánat kérő ajándék, és ma már nincs ajándék, mert nincs üvöltözés, de mondják, hogy nem kellett volna ennyit tanulni és dolgozni ezen. De visszatérve erre, nem mindig beszélünk egy nyelvet. Tehát az, hogy hogyan kommunikálunk, nem csak attól függ, hogy ez velünk éppen született képesség, készség vagy nem, hiszen el is tudjuk sajátítani, maximum az a különbség, hogy jól érezzük e magunkat ebben vagy sem, hanem attól is függ, hogy a velünk szemben álló honnan jön, milyen csomagot cipel magával, ő mer-e beszélni, nem mer beszélni. Tehát az élet oly sok más területéhez mérten pontosan ugyanott tartunk, hogy nem fogunk tudni az ő fejével gondolkodni, de törekednünk kell rá.
Neked milyen tippjeid vannak rá, vagy milyen javaslatod, vagy akár a saját életedből vett történet? Limpár Imrétől hallottam egy nagyon jó kifejezést, hogy kommunikációs híd, hogy tök jó, hogyha megvan két ember között a kommunikációs híd. Te a saját életedben hogy építetted, vagy milyen tanácsot adnál másoknak, vagy akár a követőidnek, nem tudom, szoktál-e róla beszélni, hogy mik lehetnek azok a támpontok, amik segítik egymás megértését?
Ha az embernek nincsen emberismereti érzéke, nekem ez hál' Istennek van, amit úgy gondolok, hogy van, hogyha valakivel találkozom elsőként, pár perc alatt azért nagyjából úgy érzem, hogy ő hogyan szeret kommunikálni. Valaki szereti, ha közvetlen vele a másik, valaki azt szereti, ha csak annyit mondanak neki, amennyit éppen szükséges. Tehát én azt gondolom, nagyon furcsát mondok, hogy a jó kommunikáció alapja az nem a jó beszédkészség, hanem a jó figyelési készség. Nagyon sokat segített ebben nekem, hogyha viszont olyanokkal találkozom, akiket első pillanatra, első pár percben nem tudok letapogatni, akkor korábbi fiatalkori tanulmányaimban részt vettem egy workshopon Amerikában, ami arra vonatkozott, hogy hogyan tudod letapogatni a négy fő személyiség jegyből, hogy az, akivel te szemben állsz, éppen analitikus, vagy érzelmes, vagy hova sorolhatod, és onnantól kezdve viszont sokkal könnyebb dolgod van, hogy tud, hogy ő hozzá, hogy szólj úgy, hogy figyeljen, ő is te rád.
Árulj el belőle valamit, amit tudnak ez a hallgatók fő, is hasznosítani.
Ez a négy fő személyiség, ez egy kicsit a diszmodellhez hasonlít?
Abszolút, igen. És aztán nyilván ez csak egyfajta, mert tudjátok, nagyon sok ilyen személyiségtipizálás van, ez csak egyfajta, de arra mindenképpen jó, hogy egy meetingen, ha ülsz, akkor nagy érzelmi hullámokat csap magad körül, és vázold a víziódat, és mutasd meg a képeket, és legyél lelkes, vagy jöjj az Excel táblázatokkal, és mondd azt, hogy ez ennyi, ezt fogod elérni, ha ezt befektet. Hogy nem mindegy, hogy hozzád hogy beszélek, vagy hogy beszélek ahhoz, aki viszont pont csak arra kíváncsi.
Tehát mondjuk érdemes edzenünk fejleszteni az emberismeretünket?
Azt mindenképpen.
Bármilyen szép személyiség tipológia alapján.
Hát igen.
Tudni, csak hogy legalább le tudjuk tapogatni valakinek, ugye van egy intuitív érzéke, mondod, hogy nekem...
Hát egyébként kiállhatnék egy térre és mondhatnám a magamét, hiszen én úgy tudok beszélni, hogy én akarok, de nem lenne befogadó. Ha azt szeretném, hogy a befogadó figyeljen arra, amit én mondok, nyilván azt kell megtudnom, hogy őt hogyan tudom elcsípni, hogyan tudom megfogni, hogyan tudom felkelteni az érdeklődését. Az viszont az ő személyiségén múlik, nem azon, hogy én hogy akarom mondani. És ahhoz kell igazítanom magam, feltételezhetően ez a titok.
Hétfőnként mindig van az Instán egy érőd, ilyen hétfői hétindítóval. Elindítod a hetet gondolatokkal, kérdésekkel. Mi az a leggyakoribb kérdés, ami a kommunikációhoz kapcsolódóan szokott jönni itt ennél? Egyébként nagyon javaslom, hogy nézzétek meg Kriszta Insta oldalán ezt a hétindítót.
Köszönöm szépen, ez 120 hete zajlik már.
Elképesztő.
Elfogadatlan tényleg, nekem is az. A kommunikációhoz köthető kérdések leginkább belső vállalati kommunikációs ügyek. Hogyan mondjam meg a kolléganőmnek, hogy zavar ez? Hogyan tudnék a csapattagjának lenni, mert azt éreztetik velem, hogy később érkeztem, nem fogadnak be. Miért a leghülyébb kolléganő lép mindig előre, mert ő kommunikál a legjobban, és ugye ez a legjobb mondat, hogy nem elég tudni, meg is kell tudni, mutatni, hogy tudod. Hogyan menjek fizetésemelést kérni? Hogyan tudnám megértetni a főnökömmel, hogy visszajelzésre van szükségem? Tehát a kommunikációhoz kapcsolódó az mind-mind ilyen vállalati belső kommunikációs ügy.
Ragadjunk egyet, hogyan tudnánk megértetni, hogy több visszajelzésre, megértetni a főnökünkkel, hogy több visszajelzésre van szükségünk?
Azt szoktam mondani, hogy eleve nyilván egy jó vezető tudja ezt magától is, tehát azt már feltételezhetjük, hogyha nem kapunk visszajelzést egyáltalán, akkor ott egy vezetési probléma is adódhat.
De nyilván ezzel nem kopogtatom.
De nyilván nem törhetem. Nem, hogy...
Fejlesztesd már magadat.
Egy olyan tanfolyamra találtam főnökről, hogy nem, de nem is ez a lényeg, hanem nem kommunikálhatok úgy, hogy ő ezt akár bújtatottan is azt érezze, hogy kritika. Mert akkor... ő azt fogja gondolni, hiszen már igen, támadásnak veszi, hiszen ha magától nem jött rá, akkor feltételezhetően egy autoriter vezető, aki a hatalomban hisz, és nem a csapatmunkában. Azt szoktam javasolni, hogy azt a helyzetet kell elképzelni, hogy úgy kell beszélni, hogy veszíteni való nincs, tehát hogy ne roncsunk a saját helyzetünkön. És én akkor azt gondolom, hogy kell egy időpontot kérni, és egy papírlappal kell megérkezni, amire 4-5 pontban felírtam, hogy miről akarok beszélni, azért, hogy ebből ne legyen érzelmi vagdalkozás. Hiszen én bemegyek higgadtan, azt mondom a saját vezetőmnek, hogy arról szerettem volna beszélni, hogy nem kapok elég visszajelzést, és szükségem lenne többre. Ha olyan választ kapok, amire számítottam, akkor tovább tudok menni az elképzelt úton, ha nem, akkor pánikba esem, az önvédelmi reflexiók beindulnak, és már is elvesztettem a játékot, mert pánikot fogok, akkor elkezdünk vagdalozni hirtelen, de nem úgy, mert ez nem, és az egész egy vicces felnőttektől nagyon távoli helyzeté válik. Ám de, ha összeszedem otthon, hogy mik az érveim, miért kérek vissza, miért fontos ez nekem, miért fontos ez neki is, hiszen az én hatékonyságom ezáltal nőhet, és el is mondom neki, hogy én ezt ebben a papírlapban összefoglaltam mindent, nem szeretnék ettől eltérni, mert ez egy nagyon racionális beszélgetés, nekem van rá szükségem, tehát ilyenkor magamra kell húzni, hogy nekem vannak gyengeségeim, nekem vannak, tehát hogy néha a büszkeséget le kell adni azért, hogy az ember csatát nyerhessen, és szerintem ez a legnehezebb az embereknek, mert majd megint ez a mit gondol más, nem mindegy, ha nekem utána jobb lesz.
Igen, ez a mások. Mert közben van kérdésünk hozzá, és hát a kihívás tagoknak, úgyhogy ezt gyorsan fel is teszem, hogy a szóbeli kommunikáció során hogyan lehet és érdemes határt húzni például, hogyha olyan témát hoz be a másik fél, ami nekem kellemetlen, vagy nem olyan akarok róla beszélni. Hogyan hozunk határt egy beszélgetés, egy kommunikációs helyzetben?
Én nem tudom, hogyan kell, azt tudom, hogy szoktam én.
Viccelődöd?
Van olyan is, de igazából nem. Én azt gondolom, hogy az emberek alapvetően jók. Ez most nagyon közhelyesnek tűnik, de tényleg azt gondolom, hogy sokan megbántunk másokat, de nem azért, mert meg akarunk bántani. Ha én egy ilyen helyzetben azt mondom, hogy figyelj, te most azt mondtad nekem ez rosszul esik, ez túl van azon a határon, amiről én beszélni szeretnék, itt most ezt zárjuk le, mert én erre nem vagyok alkalmazva, mit tud kezdeni? Erőszakod meg magad, ne legyen rossz, de folytassuk. Tehát, hogy ha én azt mondom, hogy ne, itt az állj, mert nekem ez rossz, és nyilván nem akarod, hogy nekem rossz, akár ez a mondat el is angozhat. Nekem ez kényelmetlen, nekem ez kellemetlen, és nyilván te nem akarod, hogy nekem rossz legyen. Ezt a témát itt zárjuk le. Én szerintem ezzel nem nagyon lehet mit csinálni.
De tehát én ezt nagyon nehéz kimondani, mondjuk megkérdezik, hogy szeretnél a harmadik gyereket. Tehát, hogy... És akkor hát ez nekem kellemetlen, ez a kérdés, így
zárjuk azt mondom, le. Én simán azt gondolom, hogy nekem ez, ebben nem tudom beleélni magam, mert azt mondom, hogy 46 évesen, de jó, és akkor jön rögtön a poén. De hogyha olyat kérdeznek, ami úgy mélyen van, akkor biztos azt mondom, hogy hú, ez most megütött, én erről nem szeretnék beszélni, nem arra vagy.
Tehát merjünk bátran kimondani.
Magunkért, hát ha magunkért nem, akkor kiért?
Amikor az előbb fejtegetted a munkahelyi kérdéskörnél, nekem az jutott eszembe, hogy mennyire erős párhuzam van a párkapcsolati beszélgetéseknél is, hogy akár ott is ezt a, nyilván nem kis papírkával, de hogy tényleg nagyon sokszor azért nem tudunk megbeszélni dolgokat, mert a vagdalkozás felé elmegyünk, és onnantól
kezdve nincs vissza. Meg prekoncepciók vannak a fejünkben. Azt hittük, hogy nálunk van két szabály, 20 éve élünk együtt. Az egyik az, hogy soha nem viszünk rossz hangulatot, vagy tüskét magunkkal elaludni.
Tehát, hogy úgy... És tudjátok magatokat tartani?
Nagyon ritka a konfliktus helyzet, igen, de tudjuk magunkat ehhez tartani. A másik pedig az, hogy minden este van legalább fél óra, amikor a család együtt van és beszélgetünk. És ebben még a 13 éves fiunk részt vesz, remélem még sokáig, de egyébként a Gábor nagyfia, amíg velünk lakott, mindig részt vett, és megbeszéljük. És nem azok, na mi volt ma az iskolában? Hát mi? Semmi. Nyilván semmi nem történik az iskolában. De hogy kaptam egyszer egy kérdéssort még kicsi korukban, amit azóta is használok, hogy szerinted ki volt ma a legboldogabb? Szerinted ki volt ma a legszomorúbb? Ki csinált a legnagyobb hülyeséget? Melyik tanár volt igaz? Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot kérdezek, ami mellé kérdez, de tulajdonképpen ő elkezd arról beszélni, ami történt. És nyilván a felnőtteknél egymás között már nem kellenek ezek a trükkök, de szívesen beszélünk arról, ami történik velünk, mert mi egy ilyen nagyon homogén csapat vagyunk. Biztos van olyan család is, ahol ez nem így van, mert apuka örül, hogy ledöglik a kanapére, anyuka meg nem tudom, addig is nyomkodhatja a telefon. Azon el kell gondolkodni, hogy érdemes-e így élni szerintem. Mert utána egy idő után úgyis kirepül a konyhaszekrényből a tartalma, tehát hogy odáig nem kell eljutni.
Izgalmas hírünk van, ugyanis tartol az Úton önmagadhoz tematikus programsorozatunk, amely során különleges heti kihívások és letölthető térkép segíti a résztvevőket a saját fejlődési útjuk felfedezésében.
A program épp oly változatos, mint életünk útja, amelyhez most útjelzőket, muníciókat, mentőveket, iránytűt és csapattámogatást is adunk.
Minden hónapban más-más témát dolgozunk fel, amely tele lesz inspirációval, izgalmas feladatokkal, játékos megoldásokkal, csapattámogatással, és minden hétnek lesz egy szakértő vendége is, aki extra feladattal lát majd el benneteket. Mindez egy zárt csoporton belül csak a tagoknak érhető el.
Az önfejlesztés változatos havi témákon keresztül történik, amelyek felölelik az élet minden fontos területét. A kapcsolatokat, a motivációt, az önbizalmat, a karriert, az önismeretet, testi-lelki egészséget. Az aktuális havi program minden hónap első hétfőjén indul, és ekkor fedjük fel a témákat is.
Az Úton önmagadhoz programsorozatról és a csatlakozási lehetőségekről mindent megtudhatsz a nőkazúton.hu/kihívás oldalon keresztül.
Hogyha szeretnéd nem csak hallgatni az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, tarts velünk az Úton önmagadhoz programsorozatban. Csatlakozz most!
Hát kiüresedik kommunikáció nélkül minden kapcsolat, lehet ezt mondani.
Képzeljétek el, van egy ügyfelem, ez nagyon fontos, civil ügyfelem, nagyon sikeres, rettenetesen sikeres. De nem találja a helyét a világban. Tehát teljesen érdekes, azért beszélek lassabban, mert nehogy véletlenül olyat mondjak, amitől beazonosítható. A hivatásában nagyon sikeres, mindenhol máshol azt érzi, hogy nem találja a helyét. És azt a mondatot mondta, amit fel is írtam, mert szerintem ezt tanítani kellene, hogy ne történjen meg, hogy Kriszta, annyira hajtottuk a financiális anyagi javakat, a házat, az autót, az ékszert, az órát, az utazásokat, hogy ebben a harcban elveszett a lelkünk, és nem találjuk. És képzeljétek el, hogy ebben a konzultációban hetente egyszer találkozunk, én effektív, ezzel nem tudtam hirtelen mit kezdeni, és mondtam, hogy ezt most hagyjuk abba, ez egy nagyon más probléma, mint amit én segíteni tudnék, de hogy ez egy milyen erős mondat. És aztán dolgozunk egy csomó más dolgon vele tovább együtt, és egy mentálhigiéni szakembert ajánlottam neki erre.
Mert persze, ez már tovább kell.
De hogy ez milyen, gondoljatok bele ebbe is, hogy hányan élnek így, hogy még egy autó, még egy út, nekem is legyen, még egy táska, és közben egy dolog nem figyelnek, hogy megfogja a szerelme kezét este, és azt mondja, gyere, ígyunk egy pohár limonádét, vagy bort, vagy egy pezsgőt. Tök mindegy most, hogy holnap meeting, együtt. Mert aztán most a Covid alatt, jó, most már megtanultuk, hogy kettő pillanat alatt nem tudjuk már fölhívni, akit akartunk, mert nincs. És akkor mit él az? Tehát, hogy most ezt nagyon elvittem más irányba, és elnézést érte, de hogy szerintem ez a gyökere mindennek, hogy bátortalanok vagyunk fizetésemelést kérni, bátortalanok vagyunk azt mondani a főnökünknek, hogy visszajelzés kell. Könyörgöm, hát örüljünk, hogy élünk, és álljunk ki önmagunkért. Mert akkor lehet, hogy jobb lesz. Ha nem csinálunk semmit, biztos, hogy nem lesz jobb.
Pont ez is kapcsolódik az egyik kérdés a feedbackhez, hogy hogyan kérjünk feedbacket, ez is az egyik kihívást tette fel. Hogyan
közben, projekt és munka közben már nagyon nehéz. De mielőtt belekezdünk, és azért mindig van valami új elkezdődik az ember életében egy munkaviszonyban is. Én például azt szoktam mondani az alkalmazottaknak is, hogy könyörögve kérem, hogy új munkahelyen ne akarjon már megszakadni az első hónapban, mert az lesz az alapsztandard, amihez viszonyítják. Tehát, hogyha minden nap este hétig túlórázik, hétvégén küldözgeti az e-maileket, hogy mennyi mindent csinált, és aztán leáll egy rendes munkarendre, azt fogják mondani, hogy na, ez is csak egy hónapig tartott. Tehát, hogy ezt öngól, ne csináljunk butaságot magunk érdekében. Visszajelzés kérése, ez ugyanez, hogy szerintem a legelején egy projektnek, egy munka lehetőségnek, egy vállalkozásnak le kell ütni a szabályokat, és el kell mondani annak, akinek a véleményétől függ az én teljesítményértékelésem, hogy én egy olyan ember vagyok, aki a visszajelzésekből ért. Jóból, rosszból egyaránt, állapodjunk meg egy meetingben, ha havi egy, havi egy, ha heti egy, heti egy, de kérek fél órát rendszeresen, amikor megbeszélhetjük azt, hogy bizonyos szempontok alapján mit gondolnak az én munkámról.
Ez működhet mondjuk a magánéletben, és át tudjuk vinni a magánéletben? Kérhetünk feedbacket, akár mondjuk a páromtól, vagy vagy barátoktól. Tehát, hogy milyen területekre tudjuk még átvinni a visszajelzés kérést, mert talán mi nem látjuk annyira objektíven magunkat, mint ahogy mások kifelé.
Hát ennyire hivatalosan szerintem nem mondhatjuk a párunknak, hogy apukám, akkor péntek esténként üljünk le és értékeljük ki a hetet. Hogy tetszett a frizurám kedden? Na és szerdán? Tehát ezt így gondolnám, nem? De egyébként kicsiben ugyanezt csináljuk, amikor lerakjuk a család elé mondjuk a húslevest, és azt mondjuk, hogy mondjátok, ha nem ízlik, mert legközelebb azt szeretném, hogy olyan legyen. Tehát mit visszajelzést kérek, mert ha nem mernek szólni, ehetik a rossz húslevest az életük végéig. Ha szólnak, hogy kéne bele egy kis ez az, akkor meg jó eséllyel olyat tudok készíteni, hogy mindenkit boldogá tesz. Vagy a gyerek, hogyha azt mondja, hogy anya, ne tanulj velem, mert te türelmetlen vagy, apa tanuljon velem, vagy hát a matekot veled szeretem inkább csinálni. Ezek visszajelzések, és ezek fontos visszajelzések. Persze a következő kérdés az, hogy figyelembe vesszük-e, és módosítunk-e azon, amiről szól a visszajelzés.
Vagy megsértődünk, vagy pedig komolyan
megsértődünk. Veszünk, olyan buta dolog, szerintem annyira rövid hozzá az élet, és annyira önmagunkról szól, hogy szerintem az nem. Aki megsértődik, az jó, ha elgondolkodik azon, hogy valóban megsértették, vagy egótrippen van csak. És ha ez az utóbbi a verzió, akkor inkább el kéne engedni, mert az tényleg nagyon sokszor visszagondolok ilyen fiatalkori pulykaságaimra, amikor anyukám, fújtam magam, és annyira röhelyes így visszatenni, de tényleg.
Tehát. Azt mondják, hogy ilyenkor ilyen gyermeki állapotba kerülünk vissza, felnőtt létből, ahogy megsértődik valaki, egyből egy ilyen gyermeki állapotba kerül.
És nyilván vannak azért olyan helyzetek is, amikor indokolt az, ha az ember rossz néven vesz valamit, és fáj. Tehát azért nem gondolom azt, hogy minden mindig rózsaszín, de azt gondolom, hogy 10 esetből 8-ban teljesen fölöslegesen csinálunk helyzetet, feszültséget és patáliát, mert felesleges, menni kell tovább, mosolyogni és kész.
Tényleg ez a túl rövid az élet, hogy vegyük észre, és akkor igazából...
De miért? Hát nem. Ezeket. Hát a legtöbb nyugdíjassal, ha beszélsz, elmondják a csodálatos unokájukat, elmondják a fiatalkori élményeiket, nagyon sok mindent, hogy mit tennének meg, amit nem tettek meg. És nagyjából ez. Tehát, hogy szerintem a cél az, hogy minél kevesebb olyan dolog legyen, amire azt mondod majd idősen, hogy azt is meg kellett volna lépni, meg ezt is. Nekem, amikor ezen a kommunikációs tréningen, önismereti tréningen részt vettem, hogy a temperamentumon akartam dolgozni, és lehet, hogy egyedül is ment volna azzal, hogy érek, és a kor halad előre, de én akartam ezt segítséggel, akkor számtalan konfliktus helyzetbe vissza kellett mennem, és azt mondani, hogy fél, ne haragudj, hogy akkor megbántottalak, hülye voltam. Most nyilván az elsőnél az ember azt gondolja, hogy de nagy már ilyen. 20 év után, azt hiszi, meghűjültem. És olyan is volt. De aztán nyilván elmondtam, hogy miért telefonálok. Tehát, hogy és sokkal jobb volt utána. Tudjátok, milyen volt? Mint aki megkönnyebbült. Mert valószínű, ezeket a kis megbántásokat, meg konfliktus helyzeteket valahol cipelem magammal. Nem emlékszem rá, hogy rákérdezel, meg nem okoz égbe kiáltó problémákat, de jó volt. És az esetek legnagyobb többségében jót nevettünk utána, még találkoztunk is, és egy csomó dolog kiegyenesedett. Szóval tényleg túl rövid az élet ahhoz, hogy haragudjunk, hogy azt mondom, tehát nem minden, mert van olyan aljasság, van olyan bántás, van olyan igazságtalanság, olyan ármányság, amin az ember nem lép túl. De akkor azt meg föl kell vállalni, hogy rád haragszom, mert megbántottál, és van egy pont, amin túlléptél, és nincs tovább.
Tehát álljunk ki magunkért először, és figyeljünk másokra is, illetve figyeljünk saját magunkra, hogy bennünk...
Igen, abszolút. Szerintem igen, ez a kommunikáció alapja a figyelem. És a figyelés.
Beszélj még egy kicsit az asszertív kommunikációt, miért érdemes elsajátítani?
Nagyon érdekes, hogy ez mennyire divat lett most. Tehát, hogy én nem tudom, én ezt főiskolán hallottam, mint szakirányú tanulmány, de én a hétköznapi nyelvben ezt az elmúlt egy-két évben hallgatom csak, vagy hallom csak. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e vele így a hétköznapokban. És szerintem, ha igazat mondok, vagy ezt jól gondolom, akkor ennek az lehet az oka, hogy elembertelenedik a kommunikációnk, egyre érzéketlenebbek az emberek egymással, egyre inkább csak a nem figyelünk egymásra jól, és ezért nyilván beemelődött a hétköznapokba, mert ez mi, ez az értő és figyelő kommunikáció, talán így lehet jól fordítani. Ugye odafigyelek a másikra, a saját, de úgy, tehát nem adom, tehát ugye az asszertív kommunikáció lényege az, hogy egyszintű két ember kommunikál, egyik sem helyezkedik a másik alá vagy fölé, és úgy próbálom átadni, amit mondani szeretnék, vagy elérni a céljaimat, hogy közben figyelek a másikra, és értő figyelemmel vagyok iránta, és így megtalálom azt a közös halmazt, ami mindkettőnknek jó. Azt hiszem, ez így elég pontos. Ezért érdemes megtanulni, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy a konfliktus helyzetek mennyiségét minimalizálni tudjuk úgy, hogy közben harmóniában vagyunk a hétköznapokban. Szerintem fantasztikus dolog ezt tudni, gyakorolni, és egyszer olyan helyzetre ébredni, hogy wow, ez most ment, és ezt nem így csináltam volna. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert aki konfliktusos, az amikor az elönti az agyát éppen a dű, akkor nyilván nem azt gondolja, hogy asszertív kommunikáció, azt a mindenit mondja magáért. De egyébként hát éles helyzetekben nekem van olyan partnerem, aki mindig összeveszik mindenféle közértessel, meg bolti eladóval, valahogy nem tudják egymást jól vinni. És akkor neki ez volt, hogy neki muszáj volt egy hetet végigcsinálni, anélkül nem kötne bele, nem ismerteti a jogait, nem emlegeti a fogyasztóvédelmet, stb. Tehát én most viccen kívül azt gondolom, hogy bele kell menni olyan helyzetekbe, amik jószerűvel mindig rosszul sültek el korábban, vagy konfliktust eredményeztek, és teljesen tudatosan rajta tartani magunkat azon az úton, amiért ezt éppen gyakoroljuk.
Ez egy kicsit észre is venni, ugye? Amikor benne vagyunk ebben a helyzetben, hogy hello, itt ez...
Magunkat is észrevenni, meg ha tényleg megtanuljuk az alapszemélyiség típusok szerint besorolni a beszédpartnerünket, nem szeretem az osztályozást, de ebben az esetben nagyon-nagyon nagy mankó.
Egy kezdő mankó.
Akkor nagyon könnyű az asszertív kommunikációra figyelni. Mert közben lefoglalja az agyadat az, hogy most próbálod őt letérképezni ott szemben. És aztán, hogyha ez jól megy, akkor nem mondom, hogy egyik napról másikra, de azért ez rutinná válik. Szóval jó pár év után nem kell figyelni, mert már érzed.
Szóval hogy... már, hogyha itt valaki belét kötne a sarkon, akkor se törnél ki?
Nem.
Ezt ennyire leminimalizáltad a...
Idegenekkel mindenképpen, tehát idegen, abszolút. Tudjátok miért? Mert nem hagyom, hogy rossz kedvem legyen. Tehát, hogyha egy idegen belém, neki jó, nekem, engem nem érdekel, én arrébb megyek abból a helyzetből. Nyilván más, hogyha érzelmileg befolyásolt szituációban vagyok, vagy olyan helyzetben, ami nekem fontos, azért nem lettem butha, tehát, hogy már alapban lehet, de így egyébként emberként nem lettem butha, de nagyon sok helyzetben nem éri meg.
Igen, nálam ott szokott eljönni egyébként ez a pont, amikor nehezebben kontrollálom, amikor nem rólam van szó, hanem mondjuk egy közeli hozzátartozómat bántja meg valaki, és akkor, és na úgy érzem az igazságérzetem, tehát nem bírja, és hogy nekem még ezeket a szituációkat mindenképpen fejleszteni kell.
De nem kell mindent leállítani, tehát hogy szerintem közben meg nem szabad átesni a ló túloldalára sem. Mert igenis, hogy van olyan, hogy fel kell emelnünk a szavunkat, igenis, hogy fel kell állni, amikor az igazságérzetünk azt mondja, hogy meg kell védenünk másokat, igenis, hogy vannak helyzetek, amikor nem csendben kell lenni, hanem beszélni kell. És ha az embernek hallatni tudja a hangját, és ezáltal másnak jobb lesz, akkor ezt kell tenni. Öncélúan nem kell vitatkozni hülyeségeken, ha az nem visz előre. Van olyan brainstorming, akkor, ahol az ember igenis, hogy üvölt, mert olyan nagyon hisz az álmaiban, olyan nagyon, de az is hisz, aki mondja, és ebből egy ilyen nagyon erős, nagyon életteli, nagyon magas energiaszintű beszélgetés van, az nem baj. Tehát nem azt mondom, hogy ezt jól kell érteni. Hülyeségeken értelmetlenül nem kell felidegesíteni magunkat, bántani a másikat, de van olyan helyzet, ahol pont az visz előre, hogy csattanunk.
Szerintem pont, hogy ide lehet csatornázni azt, hogy azt mondom, hogy önazonos kommunikáció, akkor te erre mit válaszolsz?
Szerintem ez a legeslegnehezebb, és nagyon ritkán látjuk azt, hogy ez valakinek jól megy, és pontosan azért, mert elvárásoknak akarunk megfelelni, mert a neveltetésünknek akarunk megfelelni. Szerintem az önazonos kommunikáció az, hogy úgy felelsz meg a konvencióknak és a környezeti és az egyéb elvárásoknak, hogy közben nem kerülsz diszkomfort érzetbe a saját elveiddel, és akkor ez rendben van.
Aj, de szép definíció volt.
Nem bírom még egyszer az nem ugyanígy elmondani, de...
Megválaszolva.
Hogyha... Szerintem igen, jön az útra való. De Évi, ezt mindig úgyis a te reszortod.
Ez nem igaz, akkor ha már igen megszólítottál, Kriszta, hogyha egy fontos dolgot, egy fontos útravalót adnál át a hallgatóknak ezzel a témával kapcsolatban, amiről most beszélgettünk, akkor mi lenne az, amit mindenképpen így aláhúznál, boldosítanál és átadnál?
Nem kell mindig beszélni, néha csendben lenni hasznosabb, és ezt megtanulni nehéz, de mielőtt megszólalunk, nem baj, ha figyelünk, kicsit körülnézünk, letapogatjuk azt a helyzetet, hangulatot, területet, amiben éppen vagyunk, és ahhoz képest megszólalni, az feltételezhetően sokkal jobb helyzetbe fog minket csodorni, mint enélkül. És az utolsó útravaló, amit viszont mindig mindenhol elmondok, hogyha megfeszülünk, se fogunk soha mindenkinek megfelelni. Mert az, hogy valaki mit gondol rólunk, az nem csak attól függ, hogy mi mit csinálunk, hanem ő róla is, hogy áll éppen az életében, mennyire sikeres, mennyire sikertelen, honnan jön, mit hoz magával, stb. Tehát azért nem kell megfeszülve próbálnunk megfelelni, mert úgy se rajtunk múlik. Akkor inkább éljünk úgy, ahogy nekünk jó, nem bántva másokat, és aki csatlakozik, jó, aki meg nem, majd keres magának olyat, aki neki tetszik. És szerintem ez nagyon fontos.
Ez egy szuper végszó.
Tökéletes végszó volt. De Krisztától kapjátok majd holnap a feladatot, és ígérjük, hogy ebben a témakörben fogjátok, vagy fogja ezt majd átadni nektek, és mi már tudjuk is, hogy milyen feladat. Hát most sem lesz könnyű hetetek. Feltétlenül nem is ez a célja.
Igen, ez amit most mondott Évi, ez az Úton önmagadhoz csoporthoz szólt, hogy aki podcaston hallgat minket, az meg tudja nézni ennek a részleteit, a Facebook csoportnak a részleteit, a nőkazúton.hu oldalon. De egyébként pedig egy hét múlva ugyanígy jelentkezünk a következő beszélgetésünkkel.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!